7 óra 45 perc van, folytatjuk a reggeli monitort. 50 évvel ezelőtt jutott hatalomra, azt gondolom, a világ egyik legismertebb politikai vezetője, Augusto Pinochet Chilében egy katonai puccs során vette át ő az ország irányítását Salvador Allende elnöktől, és itt van velünk a telefonvonalban Nagy Sándor Gyula, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Ez a katonai puccs éppen szeptember 11-én történt. Kezdjük a beszélgetésünket egy kis múlt idézéssel, utána pedig rátérünk arra, hogy Chilének ma milyen a gazdasági pozíciója, a politikai rendszere milyen kilátásokkal tekint a jövőbe a dél-amerikai ország. Szóval akkor kezdjünk a KH-tól. Salvador Allende-t megbuktatta egy katonai puccs 1973. szeptember 11-én. Allende egyébként egy szocialista modellt akart bevezetni Chilében, államosítással, és hát sokak szerint azért a működő szocializmus talán egyik legígéretesebb modelljét akart őt bevezetni. Allende megbuktatásának mik voltak az okai, és egyáltalán hogyan lehet az ő szocialista törekvéseit jellemezni?
Ugye alapvetően ő egy demokratikus, szabad választással jutott hatalomra, mint elnök 1970-ben, és ugye olyan politikát hirdetett meg, ami próbálta az akkori szocialista-kommunista blokknak a részben működő politikáit valamilyen szinten átültetni. A társadalom politikáról, szociális politikáról van elsősorban szó, illetve a kapitalista rendszernek valamilyen szintű keretek közé szorítását, az állam szerepének a növelését szerette volna elérni. Ugye ebbe elég komoly, a 70-es évekről beszélünk, azért itt nagyon komoly hidegháborús helyzet van, nagyon komoly szembenállás a nyugati és a keleti blokk között, és az amerikaiak nagyon féltek attól, ugye ez a úgynevezett Truman doktrína már a 1940-es évektől működött, hogyha egy ország elesik valahol, ugye ő Vietnámmal indította meg Koreával ezeket a gondolatokat, akkor a körülötte lévő országok is mind szépen kommunista hatalom alá fognak kerülni. Ezért gyakorlatilag az amerikai hatalom, az akkori 70-es évekbeli Nixon-féle vezetés nem engedhette meg azt magának, hogy Dél-Amerikában demokratikus úton egy sikeres szocialista vagy szociáldemokrata megközelítés kérdése rendszer alakuljon ki egy kvázi szövetséges országban, amit gyakorlatilag a saját kis hátsó kertjüknek tekintettek az amerikaiak már nagyjából 150 éve akkor. És ugye alapvetően a katonaság mind Chilében, mind a latin-amerikai országokban egy Panamában működő amerikai katonai iskolába került kiképzésre, ahol ugye hát nagyon komoly CIA tevékenység is működött gyakorlatilag a 40-es évektől folyamatosan. Kapcsolatépítés a különböző latin-amerikai országok és az amerikai hadsereg és titkosszolgálat között, úgyhogy nagyon szép hálózatuk volt ezekben az országokban. És ugye ezt az úgynevezett Kondor hadművelet keretében, amit ugye a CIA-nak volt egy titkos hadművelete, gyakorlatilag a legtöbb latin-amerikai országban volt valamilyen puccskísérlet vagy sikeres puccs, tehát Guatemalától kezdve Argentína, Brazília, ugye Chile az egyik leghíresebb, de hát egy csomó másik országban is lehet hasonló beavatkozásokat mondani a 20. században. Ugye ennek volt a leghíresebb és az egyik leglátványosabb pillanata a Pinochet-féle puccs, ugye 73. szeptember 11-én, amikor a repülőgépek, a chilei repülőgépek húztak el az elnöki palota fölött és bombázták, és rakétával lőtték az elnöki palotát, ahol végül Allende meghalt.
Akkor ezek után nem sok kétség maradt bennem sem, meg szerintem a hallgatókban sem afelől, hogy amerikai hátszéllel sikerült akkor ez a katonai puccs, hogy átvegye a hatalmat, és hogy Pinochet tényleg átvegye az ország irányítását. Azonban azt lehet tudni Pinochet első időszakáról, hogy nagyon komoly véres leszámolások történtek. Itt feltételezem a kommunistának bélyegzett elemekkel szemben. Ezt követően is egy véreskezű diktátorként működött gyakorlatilag ő Chilében?
Hát ugye egy katonai diktátor volt, tehát az elején persze elég komoly hát vérontás történt, tehát úgynevezett halálistákat adtak ki, kiket köröznek, és kiket akarnak elfogni, akik a kvázi szakszervezet is vezetők baloldali gondolkodású intellektuális emberek. Ugye itt voltak konkrét kivégzések, vagy csak ilyen kvázi véletlen balesetnek, vagy egészségügyi problémának tűrő halálesetek, tehát például Pablo Neruda esete az egyik leghíresebb, tehát ugye ő egy nyíltan vallott kommunista, Nobel-díjas író volt, és ugye ez nemrég derült ki pár évvel ezelőtti exhumálás alapján, hogy őt megmérgezték a kórházban. Ugye szívrohamot kapott a pucsnak az estéjén, érthető okokból, ugye ő is hát összerezzent a látottak kapcsán, és amikor jobban lett a kórházban, utána hirtelen egyik napra a másikra meghalt. És azt mondták, a hivatalos verzió, hogy a szívroham valamelyik túlhatása volt. És gyakorlatilag tényleg pár évvel ezelőtt derült ki, hogy megmérgezték, és egy jó eséllyel Pinochet adta rá erre ki a döntést. Tehát, de voltak egyébként olyanok, hogy egy megszökött Pinochetet ellenző ellenzékit mondjuk Washingtonban felrobbantottak az autójában, ami azért már az amerikaiaknak is sok volt, hogy azért a Pinochet ilyet elrendel amerikai földön. Tehát voltak azért Pinochetéknek egy elég komoly ellenzéket írtó kampánya, lejárató kampánya is természetesen. Úgyhogy ez a rendszer ez nem nagyon változott a 80-as évek végéig.
A mai Chilében, a mai politikai, közéleti gondolkodásban az ő szerepének a tárgyalása, gyakorlatilag megítélése mennyire van jelen, mennyire éles téma a mai chilei belpolitikában?
Alapvetően inkább Allende megítélése az, ami érdekes, mert a mai baloldali chilei gondolkozók ugye alapvetően nem állnak nyíltan Allende mellett. Többek között a mostani elnök is többször volt, hogy aki baloldali elnök, többször finoman elhatárolódott Allendétől, hogy nem az ő utódja, nem az ő politikáját követi, stb. Pinochet mellett sokkal nyíltabban állnak ki az ottani jobboldaliak, mert azt mondták, hogy igen, lehet, hogy elkövetett emberi jogi sértéseket, de legalább rend volt és fejlődés volt az országban. Úgyhogy nagyjából olyan belpolitikai szembenállás van, mint mondjuk a spanyoloknál Franco kapcsán. Ugye Francónak a megítélése pont ugyanígy megosztja az ottani társadalmat, és gyakorlatilag egy ideológiával fűzi át az adott ország politikusainak a gondolkodását, ami nem feltétlenül jó ugye történelmi kérdésekben.
Chilének egyébként a mai belpolitikáját milyen színezetű erő uralja?
Jelenleg egy baloldali koalíció van, ahol a kommunistáktól a szociáldemokratákig mindenki megtalálható. Ugye ez a Boric nevezetű elnök, aki most már hát kicsit több mint két év átvette a hatalmat, egy aránylag fiatal, 30-as évei végén járó, gyakorlatilag egy hallgatói tüntetéseket szervező csapatból szépen lassan emelkedett ki, és szavazták meg elnöknek. Úgyhogy ők, hát jelenleg ők vezetik az országot, de emellett van egy elég kemény és erősödő jobboldali, részben kereszténydemokraták, részben még ennél is jobboldalibb politikai pártokkal tarkított ellenzék, akik most már úgy tűnik egyébként, hogy népszerűbbek, mint a baloldali elnök. Ezt onnan is lehet látni, hogy volt egy alkotmányozó folyamat Chilében, ami gyakorlatilag a tavalyi év végén elbukott azzal, hogy a népszavazáson majdnem kétharmada az országnak egy sokkal baloldalibb alkotmányt, ami most van, leszavazott. Nem szavazták meg. Előről kell kezdeniük az alkotmányozó folyamatot. Most pedig úgy tűnik, hogy inkább egy jobb, még jobb oldalibb alkotmány lesz, szerintem ezt is le fogják szavazni egyébként majd jövőre. Tehát érdekes belpolitikai folyamatok és játszmák vannak jelenleg Chilében.
És milyenek Chile gazdasági kilátásai? Az elmúlt időszakban nagyon sok szó esett a globális délről, a BRICS országcsoportról, amely ugye az alapító tagokon túlmenően tovább bővülne, 6 új országnak küldött meghívót a szervezet, például okáért Argentinának is. Chilének egy esetleg szándéka-e, hogy ehhez az országcsoporthoz tartozzon, egyfajta geopolitikai értelemben véve is erősítve a pozícióit?
Chile alapvetően pont a Pinochet érában létrehozott gazdaságpolitika miatt inkább a szabadkereskedelemre, mint a politikai jellegű integrációkra törekszik. Ugye a BRICS az egy nagyon komoly politikai ideológiával átitatott szervezet, ez a globális dél, a nyugattal való szembenállás, stb. Ez szerintem túl sok még a mostani baloldali elnöknek is, úgyhogy nem hiszem, hogy ők be akarnának lépni. Illetve ugye a másik fontos dolog, Chile azért egy kis ország. Tehát 15-6 millió lakossal, GDP-ét tekintve, méretét tekintve, ugye nem összemérhető Brazíliával. Már Argentína meghívása is furcsa, de ráadásul tekintve, hogy az ő gazdasága egy finoman szólva recsegropuk most már az elmúlt 30 évben. Viszont Chilében, ha megnézzük, az elmúlt körülbelül 50 évben átlagosan 4-5%-os gazdasági növekedés volt átlagosan, ami gyakorlatilag elég lenne ahhoz, hogy Magyarország felzárkózzon kb. Ausztria szintjéhez a mostani növekedési, Európai Uniós növekedési ütem mellett. Tehát Chilének az a gazdaságpolitikája, amit Pinochetik és úgynevezett Chicago fiúk bevezettek, ugye Amerika Egyesült Államok Chicago Egyeteméről érkezett gazdaságpolitikusok és tanácsadók voltak, akik Pinochetet segítették. Ez a rendszer sok szempontból működik. Ugye társadalmi problémákat okoz, nagyon nagyok a különbségek a chilei gazdagok és szegények között, de összességében az ország azért és a gazdaság nagyjából működik.
Nagy Sándor Gyulát, a Budapesti Corvinus Egyetem professzorát hallották az elmúlt percekben. Köszönöm szépen a beszélgetést, minden jót, viszont hallásra.
Köszönöm szépen, én is.
Hamarosan friss hírekkel jövünk itt a reggeli monitorban, pontban 8 órakor.